Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az ország teljes területére tűzgyújtási tilalmat rendeltek el, közölt a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Tilos tüzet gyújtani az erdőkben, a vasút és közútmenti fásításokban, de még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett a fokozottan tűzveszélyes időszakban. Javasolják, hogy a tilalommal nem érintett belterületen is zárt égésterűeszközöket, elektromos vagy gázgrillt használjanak. A NATO alapításának 75. évfordulós megemlékezésével hivatalosan is megkezdődött a Védelmi Szövetség csúcs találkozója Washingtonban. A 32 tagország állam és kormányfői, valamint a NATO főtitkára is jelen van. Jens Stoltenberg szerint a legnagyobb költsége és kockázata annak lenne, ha Oroszország győzne Ukrajnában. Szijjártó Péter ukrán kollégájával tárgyalt Washingtonban és átadott egy akciótervet. Új határátkelők megépítésére, a Tisza híd felújítására és új vasúti összeköttetésekre tettem javaslatot, továbbá arra is, hogy az energia terén is vonjuk szorosabbra az együttműködésünket, mert nyilvánvaló, hogyha így teszünk, az az energiabiztonságot kölcsönösen tudja javítani, sorolta a külgazdasági és külügyminiszter. Mindenki számára világos, hogy Ukrajna NATO tagsága továbbra sem jöhet szóba reálisan, jelentette ki a tárcavezető, ez ugyanis a közvetlen összetűzés veszélyével járna Oroszországgal, indokolt. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök és Luc Frieden luxemburgi miniszterelnök kétoldalú biztonsági együttműködési és hosszú távú támogatási megállapodást írt alá Washingtonban. Pár nappal ezelőtt hasonló megállapodás született Lengyelországgal is. Közben az Európai Beruházási Bank 340 millió eurós hiteltámogatásával megújult az ukrajnai háborúban jelentősen megsérült Bucsa városának vízellátó hálózata. Magyarország és Törökország a következő időszakban a korábbinál is szorosabban együttműködik annak érdekében, hogy a béke visszakerülhessen a nemzetközi szervezetek napirendjére, jelentette ki Szijjártó Péter. A külügyminiszter a NATO csúcs találkozón emlékeztetett, a 2,5 éve tartó ukrajnai háború egyetlen sikeres közvetítési kísérlete Törökországhoz fűződik a Fekete-tengeri gabona megállapodással. Norvégia 6 F-16-os harci repülőgépet ad át Ukrajnának. A cél, hogy támogassák a hadsereg védekezését az orosz légitámadásokkal szemben, jelentette be a norvég kormány. Hiába jelezte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy a hagyománynak megfelelően ismertetné az elnökség programját, nem mondhat beszédet az Európai Parlament első plenáris ülésein a soros elnökségét átvevő tagállam miniszterelnökeként. A parlament elnöksége ugyanis nem talált helyet a beszédnek a napirendben a Euronews értesülései szerint. A cseh eskütétel motorosok önmaguknak pártkoalíció két EP képviselője, a Fidesz fémjelezte Patrióták Európáért frakcióhoz csatlakozik. Egyikük Filip Turek szerint döntésüket az értékrendjük alapján hozták meg. Új európai pártcsaládot alapít szövetségeseivel a Mi Hazánk mozgalom, tudatta Toroszkai László pártelnök. Előzőleg az Alternatíva Németországért párt bejelentette, hogy elegendő partner talált saját frakció alakításához, egyelőre 9 uniós tagország 28 képviselőjével. Péntekig pályázhatnak az 5000 lélekszámú vagy az alatti kistelepülések út, híd, járda és kerékpárút építésére, felújítására, közölte a miniszterelnökség. A keretösszeg 5 milliárd forint. Az elmúlt 4 évben minden gyilkos rendőr kézre került Magyarországon, mondta el a belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence kiemelte, ez az a bűncselekmény, amellyel szemben a legfontosabb, a lehetőleg szigorúbban fellépni, hiszen az emberi élet a legjelentősebb védendő érték. A politikus Egerben a Hevesvár megyei rendőrfőkapitányság egy gyöngyösi emberölési ügyben lezárt nyomozásának tájékoztatóján beszélt. A budavári Palota negyed is csatlakozott a legnevesebb uralkodói központokat tömörítő Európai Királyi Rezidenciák Szövetségéhez. A tagság a presztízs mellett szakmai lehetőséget is kínál, a szervezet nagy tapasztalattal rendelkezik a nemzetközi kulturális turizmus, a látogatómenedzsment, a kommunikáció, a brandépítés és a múzeumpedagógia területén. Biodiverzitás nélkül nincs fenntartatóság, de nincs számunkra haza sem, mondta a miniszterelnöki kabinetiroda államtitkára Tápió Szelén a Nemzeti Biodiverzitás és Génmegőrzési Központ új épületének átadásán. Az itt található genetikai kincs nemzeti kézben tartása nem csak stratégiai, hanem nemzetbiztonsági érdek is, fogalmazott Nagy János. A világ 20 legnagyobb génbankjának egyike a Tápió Szelei. Végül az időjárásról. Folytatódik a kánikula sok napsütéssel, de északon erőteljesebbé válhat a gomoly felhőképződés, helyenként zivatar is kialakulhat. Mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 22-23, napközben 36-37 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu
Anglia nyári játékok.
Lilionfi.
Zenés komédia július 18-án 21 órai kezdettel az Egri Várban Mikó István rendezésében és szereplésével.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a miskolci Fényi Gyula jezsuita gimnázium 11. évfolyamának március elejé római zarándoklatáról számolunk be, két diákkal és Majorszky Andrással, a 11B osztályfőnökével. Tartsatok velünk, érdemes! Itt vagyunk a Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban, és egy zarándoklatról tértetek haza két fiatallal és egy tanárral beszélgetek, Majorszky Andrást. Köszöntöm szeretettel, és egy bemutatkozást kérnék.
Arasz Regina vagyok, 14. B-s.
Gilányi Csenád, szintén 11. B-s.
Mikor volt ez a zarándoklat, András?
A Fényi Gyula jezsuita gimnázium és kollégium 11. évfolyamának zarándoklata 2024. február 28 és március 5-e között volt. Itt a 11. AB és S osztályok vettek részt, illetve a 11. C osztály is részt vettük, egy kicsit korábban kezdték, és hamarabb érkeztek vissza Miskolcra.
Ez mit jelent, hány fővel mentetek?
Hát körülbelül olyan 140 fős volt a csapatunk, és hát ugye ez egy Miskolc-Róma zarándoklatot jelentett, úgyhogy komoly kihívást jelentett a diákoknak és nekünk tanároknak is, ennek az útnak a megszervezése és a lebonyolítása is.
Kezdjük az utazással, milyen volt az út?
Hú, hát voltak apróbb kellemetlenségek, de én úgy gondolom, hogy mindenki úgy élte meg, hogy van egy jó sztoria, úgyhogy hosszú volt nagyon, de szerintem jobban összekovácsolódtunk közben is.
Szerintem hosszú volt és fárasztó, de mindenképpen megérte.
Mondjuk el hallgatóinknak, hogy kerekesszékben ülsz. Volt akadály valahol? Tehát az utazás közben mennyire volt kényelmes?
Megoldható volt, de a vonatokra, mivel a vonatoknak így a talapzata, vagy hogy mondjam, oda a lépcsőn kellett felvinni, de ezt így megoldottuk a többiek segítségével. De megoldható volt, szóval annyira nem jelentett nagy nehézséget, meg mivel már nem először utaztam vonattal, így főleg mondhatom, hogy jártas vagyok, hiába nem tudok járni.
repülővel jöttetek haza, ugye? Ez meg egy másik fajta kihívás volt.
Igen, nagyon sokan amúgy most utaztak először repülővel, úgyhogy valakinek ez is nagy izgalmakat jelentett, de szerintem jobban jártunk, mert a többiek ők visszafelé is vonattal jöttek, úgyhogy mi nekünk ez így gyorsabb volt és hatékonyabb.
Teljesen egyetértek, hiába volt éjszakai a repülőút, és a Budapestről is éjszaka jöttünk haza, de legalább így többet tudtunk pihenni, szerintem legalábbis, mint a többiek.
A program összeállításánál mik voltak a szempontok?
Ez a római utazás, ez kirándulás, és hangsúlyozottan zarándoklat is. Tehát, hogy igyekeztünk felkeresni Rómában a legfontosabb ilyen turisztikai, történelmi látványosságokat, ezért nyilván ez egy fontos szempont volt, de ennél fontosabb volt, hogy a római katolikus egyházhoz, a kereszténységhez köthető zarándok helyeket is felkeressük. Hát itt nagyon hosszú lenne felsorolni, hogy merre jártunk és mi mindent láttunk. A Szent Lépcsőn közösen imádkoztunk, végig imádkoztuk ezt a imahelyet. A Szent Péter bazilikában, ott közösen Csepelényi György boldogább avatásáért imádkoztunk. Ez a mi osztályunknak volt egy küldetése, hogy ezt felvállaljuk. Ez szerintem egy nagyon szép és jól sikerült esemény volt. De jártunk a egyéb szent helyeken, Szent Péter láncát megtekinthettük, és hát Róma bővelkedik a keresztény, római katolikus kegyhelyekben, úgyhogy azt gondolom, hogy mindannyian feltöltődhettünk minden tekintetben Rómában.
Voltatok már korábban Rómában?
Nem, még soha.
Nem, de vissza fogok menni.
Mik voltak a legnagyobb élmények? Így mindent elsorolni tényleg lehetetlen, ahogy András is mondta, viszont néhányat emeljünk ki, amik számotokra a legnagyobb élmény volt.
Nekem a templomok azok nagyon, tehát én mindig felfelé néztem a lábam elé, nem is, mert olyan gyönyörű volt mindegyiknek a plafonja. Én a Szent Péter bazilikát emelném ki, az elképesztően csodálatos volt, hatalmas, elképesztő. De a Kolosszeum is egy hatalmas élmény volt, és a Pantheon is.
A Szent Péter bazilikával teljesen egyetértek. Igaz, hogy nem tudtuk a teljeset bejárni, és a kupolában sem mentünk fel, de ettől függetlenül az együtt imádkozás az nagy élmény volt, valamint én még a Trevikutat adnám hozzá, hogy hiába volt nagy tömeg, de szerintem az is nagyon szép, és egy nagyon híres hely, és nagyon érdemes volt oda elmenni, nagyon szép.
Mi mindent kóstoltatok meg, az olasz konyhát megkóstoltátok?
Igen, volt rá lehetőségünk, hogy ugye a pizzát, a tésztákat, és aki szabadidőben elment, az kávét, tiramisszút és egyéb finomságokat megkóstoljon. Nekem nagyon-nagyon bejött.
Én alapból nagyon szeretem az olasz konyhát, úgyhogy nekem nagyon tetszettek, és nagyon ízletesek voltak az ételek, valamint a italok, és vagyis hát úgy értem, hogy az italok, hogy a kávé és az ilyesmik.
Milyen az időjárás március elején Rómában?
Hát be kell venni, hogy sokat esett. Volt, amikor erősebben, volt, amikor csak szitált. Volt, amikor ez meg is nehezítette kicsit a programokat, de nem okozott túl nagy problémát.
Igazából minden nap esett, ahogy Regina mondta, de nem volt olyan nagy megázás, szerencsére. Úgyhogy egyik programunkat sem most el az eső, szóval mindent meg tudtunk nézni. És igazából minden eső ilyen nagyjából maximum 10 percig tartott, szóval utána meg kb. Végig sütött a nap. Szóval szerencsére jó időt fogtunk ki.
Ilyennek képzeltétek Rómát?
Meg kell, hogy valljam, nem. Én azt hittem, hogy a képeken, amiket látunk, hogy az egy negyedébe van a városnak, és a többi az ugyanolyan betondzsungel, mint a legtöbb helyen a világon, de egészen elképesztő volt, mert mindenhol azok a gyönyörű kis teraszok, az ablakok gyönyörűek volt, az egész város.
Hát én nem készültem így fel, hogy nem néztem előre képeket, én úgy mentem, hogy nem vártam semmit, legyen minden meglepetés, de tetszett nagyon minden.
Most zenélünk egy kicsit, utána jövünk vissza. Thank you. Folytatjuk beszélgetésünket. A Fényi Gyula jezsuita gimnáziumban a 11. osztályos római zarándoklat a témánk. Ez minden évben megtörténik? Tehát minden évben 11-esek Rómába mennek, vagy mindig máshová?
Ez már egy régi hagyomány a gimnáziumunkban, hogy a 11. évfolyam Rómába tesz egy zarándoklatot, úgyhogy ehhez most mi is felzárkóztunk. És egy történetet szeretnék elmesélni ehhez kapcsolódóan. Az előző osztályomból volt egy diák, aki akkor volt 11-es, amikor a Covid járvány volt, és akkor abban az évben ez elmaradt, ez a zarándoklat. És teljesen véletlenül ezzel a diákkal összefutottunk 28-án reggel a vasútállomáson Áronnal, és Áron mondta, hogy ő Győrbe megy egyetemre. A vonaton kiderült, hogy van egy helyjegy, egy betegség miatt, egy szabad helyjegy Rómába, és aztán gondolkoztunk, hogy visszafelé is van egy jegyünk, mert hogy egy srác hamarabb jön haza repülővel, így egy oda és egy vissza utunk van. Úgyhogy én Áronnak felajánlottam, hogy ha van kedved, akkor ne Győrbe, hanem Rómába gyere. Áron rövid gondolkodás után és az anyukájával való egyeztetés után úgy döntött, hogy jön velünk Rómába. Úgyhogy Áronnak sikerült bepótolni a római zarándoklatot, úgyhogy ez nagy öröm volt számomra, hogy egy régi diákomat, aki nem vetett részt ilyen zarándoklaton, eljöttett velünk. És mellesleg az egy, szerintem egy plusz adalék, hogy ő cserkészvezető egyébként, hogy a őrsének tagjaival is találkozhatott, együtt lehetett itt Rómába, úgyhogy ez egy külön érdekessége volt ennek a zarándoklatnak.
Számodra mik voltak a legnagyobb élmények, mert téged kihagytalak az előző körből?
Két dolgot szeretnék megemlíteni. Nagyon-nagyon sokat lehetne mesélni, de most csak kettőt említenék meg. Nekem volt egy személyes célom is. Nekünk azt javasolták egyébként itt az iskolában, hogy mindenki valami személyes célt tűzzön ki, ugye a zarándoklatnak egy fontos pillére. Nekem volt egy rokonom, aki a római magyar közösségben nagyon sokat dolgozott, édesanyámnak az unokatestvére, a helyi magyar közösségben dolgozott tolmácsként, úgy hívják, hogy Farkas Magdolna. Ő kb. 10-11 évvel ezelőtt egy tragikus balesetben elhunyt, a temetésén nem tudtunk ott lenni, és én elmehettem az ő sírjához, most a családunk nevében egy csokrot helyeztettem el a római magyarok sírboltjánál. Nagy öröm volt számomra, hogy emlékeztek Magdikára, és tudták, hogy kiről van szó. Ez egy nagy élmény volt számomra, hogy tiszteletemet tehettem az ő sírjánál. A másik ilyen nagyon fontos dolog, hogy menet közben, ugye itt Rómában mindenféle dolgok történnek, kaptunk egy meghívást. Meghívtak minket a Magyar Nagykövetségre, majd ezt követően itt módosítottunk a programon, mert javasolták, hogy inkább a Collegium Hungaricumba menjünk el, mert hogy a magyar államnak ugye van ott egy intézete Rómában, a Tevere partján, a belvárosban egy reneszánsz palota, ahol az utolsó napon fogadtak minket, az utolsó nap délelőttjén, hogy hála és köszönet minden munkatársnak Rómában, ahol felvittek minket ennek a 3-4 emeletes reneszánsz palotának a tetejére, egy igazi római teraszon lehettünk, és ott a várost körbe nézhettük, megtekinthettük egy római magyar idegen vezetéssel. Ez fantasztikus volt. Tehát, hogy ez egy olyan nézőpont, egy olyan perspektíva volt, amit csak a mi osztályunk a 11B élhetett meg, és tényleg Róma legfontosabb látványosságait, nevezetességeit meg tudtuk tekinteni erről az igazi, klasszikus, hagyományos római teraszról. Tehát, hogy a sok közül ezt a kettőt említeném meg.
Még egyik ételt mondja, ami nagyon ízlett.
Én az utolsó nap érkeztem el arra a szintre, hogy nyugodtan meg tudtam kóstolni ételeket. Én megkóstoltam a limoncellót, és nekem az nagyon ízlett. Nagyon finom volt ez az olasz likőr.
Mennyire volt gond a kommunikációval, ha mondjuk vásároltatok valamit, vagy volt, hogy szóba elegyedtetek olaszokkal?
Mielőtt mentünk, mondták, hogy innen-onnan hallottuk, hogy nem igen beszélik jól az angol nyelvet az olaszok, úgyhogy volt, aki emiatt aggódott egy picit, de amúgy, hát igazából, ahol vásároltunk, ott Róma szívében, ott szerintem bőven eléggé fel voltak készülve a turistákra, úgyhogy tudták, hogy kikkel van dolguk.
Teljesen egyetértek, én is ahol voltam, mindenhol meg tudtam magamat értetni, és mindenhol mindenkivel tudtam angolul kommunikálni.
Hol laktatok ez alatt az idő alatt?
Egy ottani iskolának a kollégiumába laktunk. Először, amikor megérkeztünk, egy kicsit meghökkentünk, de aztán egészen ilyen kis barátságos lett, és akkor ott az egész folyosón ott ilyen összegyűlések voltak, meg ott egy szülinapot is megünnepeltünk, úgyhogy egészen különleges volt.
Így történt, 2 és 4 fős szobák voltak, azt hiszem, én egy 4 főset kaptam, de amúgy egész jó volt és kényelmes, szóval szerintem egy jó szálláshely.
Terveztek visszamenni, ugye?
Én abszolút. Nekem idáig nem volt bakancslistán Róma, de most, hogy láttam, most már szükségem van többre belőle, úgyhogy mindenképp visszamegyek egyszer.
Mi az, amit nem néztél meg, és még szeretnéd megnézni biztosan ott, akár a környéken, mert hát egy pár nap nem elég Rómára?
Igen, a Vatikán az, ami kimaradt, az, azt nagyon megnézném, és a Sixtus kápolna az, ami még mindenképp.
Vatikáni múzeum és Sixtus kápolna nekem is, valamint a Bencés kolostornak a híres kulcsukát még szívesen megnézném, mert az maradt még ki.
Mondjuk el, hogy ez mi is, hát több államot lehet egyszerre látni, ugye?
Igen, és a Szent Péter Baszilikának a kupoláját. Ez csak egy optikai illúzió, úgymond, hogy ha valaki belenéz ebbe a kulcsukba, akkor idézőjelben felnagyítva láthatja ezt a kupolát, vagyis hát úgy tűnhet, mintha fel lenne nagyítva, de egyébként nem. És emögött a kapu mögött egyébként a, ha jól tudom, a máltai lovagrendnek van az egyik legnagyobb épülete.
Én még szeretném elmondani, hogy kik segítették a mi nagy-nagy utazásunkat, mert hogy ugye ezt a 140 fős csapatot segíteni kellett, és azt azért nagyon fontos kiemelni, hogy a zarándoklatunk mögött a jezsuita rend ott volt. Két ifjú jezsuita is segítette a mi munkánkat, Kajtor Domonkos és Tímár Dániel, akinek hála és köszönet, hiszen nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk a háttérmunkában, a szervezésben. Pap András görögkatolikus papként, Rómában tanuló, volt jezsuita diákként segítette a mi munkánkat, illetve a túra során nagyon sokat, vagy a zarándoklat során nagyon sokat segítette az osztályunkat Jós vagy Levente, aki önkéntesként segíti a munkánkat az iskolába. És még két nevet meg kell említenem, Jávor Mátyás gazdasági atasét és Berényi László kulturális atasét, aki a római utazásunk során segített minket abban, hogy eljuthassunk a Collegium Hungaricumba, ebbe a magyar intézetbe. Berényi László fogadott minket itt, és ő volt az, aki így bemutatta nekünk ezt az intézményt. De azt gondolom, hogy még másokat is fel lehetne hosszasan zsarolni, nagyon sokan segítették a mi munkánkat, és hála és köszönet mindenkinek, hogy eljutottunk Rómába.
helyben tömegközlekedtetek, vagy volt valami busz? Hogy működött? Mert ennyi embert mozgatni azért nem egyszerű.
Ez nagyon komoly kihívás volt. Tehát, hogy már, ha messzebbről indíthatom egy kicsit, ugye vonattal mentünk ki, a magyar államvasutak és az osztrák vasutak hát megdolgoztattak minket, de azért szerencsésen odaértünk Rómába. Rómában vettünk egy bérletet, és akkor azzal közlekedtünk, általában, vagyis hát, hogy többségében metróval közlekedtünk, úgyhogy igyekeztünk együtt is mozogni, de volt, amikor a diákok szabadidőt kaptak, volt egy 7 órás nagy szabadidő az egyik nap, akkor mindenki oda mehetett, ahova szeretett volna, és felfedezette a város rejtett zegeit, zugait. Így közlekedtünk, hát az a felé pedig megint vonat és repülő. Úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas volt a tömegközlekedés, mindenféle oldalát megismerhettük az utazásunk során.
Milyen a római tömegközlekedés, mi volt a benyomás?
Zsúfolt, de viszonylag gyors.
Nem kellett sokat várni, hál' Istennek, a metrókra, tehát pár perc áldagálás után ott is volt. Nagyon zsúfolt volt, igen. Voltak olyan napok, amikor, meg olyan napszakok, amikor kevesebben voltak, és akkor elfértünk, és le is tudtunk ülni. Viszont volt, amikor nagyon be kellett húzni mindenkinek magát, mert nagyon nagy tömeg volt. Illetve ott még a lopásoktól féltünk, ugye, mert Róma elősen fent van ezen a listán, ahol előfordulnak az ilyenek.
De nem történt ilyesmi, ugye?
Szerencsére nálunk nem.
Eltévedés volt esetleg, hogy valakit keresni kellett?
Voltak eltéveigők, de aztán ezzel így megpróbáltunk együtt létezni. Hát folyamatosan a csoportot számolgatni kellett, ebből ilyen komikus jelenetek is keletkeztek, de ahogy mondani szokták Rómában, ahogy a rómaiak, szóval hogy egy idő után felvettük a városnak a ritmusát. Én azt gondolom, hogy annak ellenére, hogy ilyen mindenféle mendemondák kerintek Róma közbiztonságával kapcsolatosan, alapjában véve Róma egy élhető, biztonságos, szerethető város. Nekem nagyon megtetszett, nagyon-nagyon szimpatikus volt az olasz mentalitás, tehát hogy ők rugalmasan kezelték a határidőket, a csúszásokat, ez számomra ilyen nagyon érdekes dolog volt. Én ezt a ritmust fel tudtam venni elég gyorsan, úgyhogy ha tehetem, akkor még én is visszatérek majd Rómába.
A lelketekben mi a legfontosabb, amit hazahoztatok Rómából?
Nekem a Szent Lépcsőn az imádkozás nagyon sokat jelentett. Én úgy mentem oda, hogy közelebb akarok kerülni nem csak a barátaimhoz is, hanem a Jóistenhez is, és úgy érzem, hogy nem csak a Szent Lépcsőn, de hogy ahogy jártuk ott a templomokat és az egyéb katolikus látványosságokat, meg keresztény látványosságokat, ez igen jól összejött a számomra.
Így, hogy megnéztünk rengeteg templomot, bazilikát, mindegyiknek más elnevezése, már összefolynak a szálak, de mindenhol átjárt ez a keresztény lelkület, és mindenhol elmondtunk egy kis imádságot, és engem ez töltött fel főleg.
Nekem, ami így megmaradt, az a római katolikus kultúra mélybe ágyazódottsága Rómába. Tehát, ha bementünk egy étterembe, vagy beléptünk egy kis kávézóba, akkor a kereszt ott volt a falon. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon látványos és erős minta, ami így megmaradt. És adja jó Isten, hogy sokáig így legyen ez Rómában is. De azt hiszem, hogy nekem is a legmélyebb élmény, ilyen hitbeli élmény, az a Szent Lépcsőn történő ima volt, amit közösen imádkoztunk az osztállyal. Tehát ezeket a stációkat, ezeket a fokozatokat együtt térdeltük végig. Ugye a Szent Lépcső egy olyan lépcső, amelyet Jézus vére áztatott. Ez egy ilyen kegyhely. Ezt nehéz elmondani. Tehát, hogy ezek azok, amiket nehéz szóba önteni, ezt meg kell tapasztalni, meg kell élni. Elméletileg ezt a 20-valahány lépcsőfokot ugye végig imádkozzuk, ez egy viszonylag sok időnek tűnik, de amikor ott az ember ezt végig imádkozza, meditálja, végig elmélkedi, akkor ez viszonylag gyorsan eltelik. Tehát, hogy ez a, nem tudom én mennyi ideig voltunk ott, az a negyed óra, fél óra, ez kb. 3 percnek tűnt. Ez egy megdöbbentő hitbeli élmény volt számomra.
Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést és ezt az élménybeszámolót nektek. Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában. A Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium 11. évfolyamának március elejé római zarándoklatáról számoltunk be Majorszky András osztályfőnökkel és két 11B-s diákkal. Én búcsúzom tőletek, a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit, Rumini és a Négy Jogar című hangjátékának 5. részét halljátok.
Mivel igencsak későre járt már, az egerek búcsút vettek vendéglátóiktól, és visszatértek a Szél királynőre. A hajóra érve Fecó rögtön a kabinjába indult, de Rumini megrántotta a kabátját.
Gyere be a kabinunkba, fontos dolgokat tudtam meg.
A beszámoló azonban nem kezdődhetett azonnal, mert Fecónak először meg kellett ismerkednie Piláccsal és Gyogyórogyóval, akik türelmetlenül várakoztak a kisfülkében. Fecó szeme elkerekedett a csodálkozástól, amikor a két izgalomtól szinte szikrázó, féktelenül szaladgáló kispontot meglátta. Hát még amikor a kislángocskák végre megálltak, és érthető hangon szóltak. Rumini és Balikó mindent elmagyarázott Fecónak, aztán végre eljött az idő, hogy Rumini elmesélje, valójában mi történt a Kopjásvárban. A kistársaság csendben hallgatta a beszámolót. Csak Pilács szakította félbe, amikor az Omnitudorral folytatott párbeszédet idézte fel.
Szóval azt mondta a teknős pofa, hogy vedd le magadról a karkötőt, de vigyázz rá!
Igen, de ötletem sincs, hogyan vehetném le.
Nagyanyám mindig azt mondta, mondd el, mitől félsz, és már félig le is győzted.
Akkor szerinted, ha kimondom a karkötő nevét, simán le tudom húzni a karomról?
Csak elmondtam, mit tanított a nagyanyám.
Na jó, megpróbálom. Arany karkötő, csúsz le rólam!
A karkötő nem mozdult. Rumini újra megpróbálta, de ezúttal karperecet, aztán aranykarikát, végül ékszerecskét mondott. De semmi sem történt.
Na, semmi értelme ezzel próbálkozni.
Mivel aznap este már semmi okosat nem tudtak kisütni, elbúcsúztak Fecótól, és rövidesen mindannyian az igazak álmát aludták. Másnap reggel a Szél királynő felhúzta a horgonyt, és a jó széllel elhajózott Gátváros a hóduralkodók királyi székhelye irányába. Mivel kitartóan fújt az észak-keleti szél, alig 2 nap alatt megtették az utat. A sziget közelében meglepődve tapasztalták, hogy számos járőr, hadihajó és apróbb hódkatonákkal megpakolt kis vitorlás is cirkál a partvidék körül. Mintha a sziget ura állandó készültségben óvná városát valamilyen ismeretlen ellenségtől. Sőt, az egerek nem láthatták, hogy a víz alatt is zajlik az élet. A hódok különleges nyílt vízi buborékúszói tenger alatt járó módjára járőröztek a szigetet körülölelő tengervízben. A felszíni járőrhajók rögtön körülvették a Szél királynőt, és udvariasan, de ellentmondást nem tűrően felszólították, hogy engedje fel fedélzetére a járőröket, akik nem csak a raktárt, hanem a kabinokat is kötelesek átvizsgálni. A kapitánynak ugyan cseppet sem volt ínyére a hajó felforgatása és az érthetetlen bizalmatlanság, de mivel nem volt rejtegetni valója, beleegyezett a hajó átfésülésébe. A rutin ellenőrzés után a járőrök visszavonultak saját bárkájukba, és engedélyt adtak a Szél királynőnek, hogy behajózzon a gátvárosi kikötőbe. Eközben egy kövér, ravasz tekintetű hódparancsnok sietett a királyi palota felé. Izgatottan szuszogva, a lépcsőfokokat kettesével véve rohant fel a trónterembe. Ő volt Riz Ottó, hódító Hodrik bizalmasa. A palotában egyedül neki volt szabad bejárása az uralkodóhoz. Az ajtón álló szó nélkül utat nyitott. Riz Ottó belépett, udvariasan köhintett, majd földig hajolt. Amikor felegyenesedett, jelentőség teljesen a király szemébe nézett.
Felség, jelentést kaptunk barátunktól az északi határról.
Riz Ottó egy kis pecséttel lezárt dobozt nyújtott a király felé. Hódító Hodrik érdeklődve nyújtotta előre mancsát. Kistermetű, pocakos, de gyors mozgású hód volt Hodrik, akinek szeméből ravasság, kegyetlenség és kapzsiság csillogott. Kíváncsian vette át Rizottótól a ládát, feltörte a pecsétet, és gyorsan átfutotta a kis dobozkába rejtett üzenetet.
A barátunk veszélyre figyelmeztet minket. Azonnal menj, és add ki a parancsot a járőröknek. Ezentúl minden érkező hajón végig kell kutatni a legénységet is. Egy idegen egeret keresünk, akinek vékony, kígyóforma aranykarkötő van a csuklóján. Ezt az illetőt azonnal el kell fogni, mert a birodalmam vesztére tör. Ha a parancs kiadása előtt érkeztek egerek a kikötőbe, kutassátok fel, és vezessétek őket a színem elé.
Úgy lesz, nagy uram.
Ekkor Hodrik a szoba egy sötét sarka felé fordult. A homályból egyszer csak egy hosszú farkú, hegyes fogú, bársonyba öltözött alak lépett elő. Ő volt Ákum Vákum, a tudós cickány, akinek tanácsai és jóslatai nélkül Hodrik sohasem juthatott volna a hód királyok trónjára. Ákum Vákum végig simított a mancsában lévő gömb felszínén, mire színes fények gyúltak fel benne. A tudós cickány néhány percig a gömböt bámulta, végül Hodrikra nézett.
Nem kell félned az egerektől. Egyedül a karkötő gazdája lehet veszélyes rád. De őt könnyű lesz felismerned, mert nem tudja elrejteni az áruló jelet. Ha meglátod a karján a karkötőt, el kell pusztítanod. De a többiek hasznosak lehetnek. A kopjás Kornél cimborái, a magad pártjára kell fordítanod őket.
Jó, azaz nem lesz nehéz. Szólok Rizottónak, hogy készítsék elő a fürdőt. És a tűzkígyó? Semmi jelzés?
Százszor megmondtam neked, hogy nincs mitől tartanod. A gömb azt mondja, hogy uralmadat egyedül egy tűzkígyó veszélyeztetheti. De amikor kijátszottad a kígyók királyát, és megszerezted a kígyó jogart, azt is megtudtad a segítőitől, hogy tűzkígyó egyáltalán nem él a birodalmadban. Tehát nincs valódi ellenséged, nincs félnivalód. Hamarosan a teljes hódszövetség egyedüli ura leszel, korlátlan hatalommal, millió szolgával. De ahhoz még sokan állnak az utadban. Elsősorban kopjás Kornél és a hiányzó jogar, amit az ostoba omnitudó rejteget. Talán, ha most ügyesen intézed ezt a dolgot az egerekkel, végre eljuthatsz kopjás végbe, hogy megszerezd a teknős jogart.
Hódító Hodrik megkönnyebbülten sóhajtott. Elköszönt Ákum Vákumtól, és azonnal küldöncöt szalajtott a szélkirálynőre, hogy vacsorára hívja a hajó legénységét. Aztán magához hívatta Rizottót, és néhány parancsot adott neki.
Megjött a szállítmány a tiltott szigetről?
Kívánságot szerint, uram, 15 hordó.
Remek. Készítsetek a vízből fürdőt az egereknek. Minden álljon készen létben, mire megérkeznek.
Ma este Berg Judit, Rumini és a négy jogar című hangjátékának 5. részét hallottátok. Jó éjszakát kívánok!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Az imádság éve alkalmából a rózsafüzér titkokról elmélkedünk. Ma a világosság rózsafüzér második titkáról lesz szó, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Kormos Csaba gesztei plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Thank you.
Második titok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Harmad napon mennyegző volt a galilai Kánában. Ott volt Jézus anyja, és Jézus is hivatalos volt a mennyegzőre tanítványaival együtt. Amikor fogytán volt a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: nincs boruk. Jézus azt felelte neki: mi közünk ehhez, asszony? Még nem jött el az én órám. Anyja ekkor ezt mondta a szolgáknak: tegyetek meg mindent, amit mond. A zsidók tisztulására volt ott 6 kőedény, egyenként 2 vagy 3 mérős. Jézus azt mondta nekik: töltsétek meg az edényeket vízzel. Színig töltötték őket. Ekkor így szólt hozzájuk: most merítsetek, és vigyetek belőle a násznagynak. Azok vittek neki. Amint a násznagy megízlelte a borrá vált vizet, mivel nem tudta, hogy honnan való, de a szolgák, akik a vizet merítették, tudták, oda hívta a vőlegényt, és ezt mondta neki: minden ember a jó bort adja először, és miután megittasodtak, akkora kevésbé jót. Te mindeddig tartogattad a jó bort. Jézus ezzel kezdte meg csodajeleit a galilai Kánában. Kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. János evangéliumának második fejezetéből az első verstől a 11. versig terjedő szakasz. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! A kánai lakodalom, a kánai mennyegző Jézus egyik legismertebb, és mindezt megelőzően az első nyilvános csodája. Mondjunk néhány szót Kánával kapcsolatban. Kána történelmi település a Közel-Keleten, Galileában, vagyis a Szentföld északi részén. Názáret, Kafarnaum és a többi település, amelyek Jézus gyermek és fiatalkorával, származásaival, aztán munkálkodásának kezdetével kapcsolatosak, nyilvános fellépését illetően fontosak, lásd Kafarnaum, Betszaida, és így tovább, ezen az északi részen volt Kána is. Kána település neve háromszor fordul elő a Bibliában, mindháromszor csak János evangéliumában. Először a kánai mennyegző, másodszor a királyi tisztviselő fia meggyógyításának helyszíneként jelenik meg, harmadszor János evangélista pedig akkor említi Kána városát, amikor felsorolja a Tibériás tavánál jelenlévő tanítványokat, akiknek a feltámadt Jézus Krisztus megjelent. A galileai Kánát nem említi a Biblia egyetlen más könyve és más kortárs forrás sem. Most nézzük a kánai mennyegző helyszínét. Kána elsősorban az újszövetségi kánai mennyegző helyszíneként ismert. A szinoptikus evangéliumokban nem, csak János evangéliumában szerepel a második fejezetben, amely szerint itt tette a názáreti Jézus első csodáját, amikor is a vizet borrá változtatta. A következő a második Kánával kapcsolatos bibliai hely és esemény, a királyi tisztviselő fiának meggyógyítása. A második bibliai utalás Kána városára szintén csak János evangéliumában található, Szent János evangélium a 4. fejezet 46. versében. Jézus újra a galileai Kánába ment, ahol egy királyi tisztviselő megkérte, hogy gyógyítsa meg haldokló fiát. Ez a királyi tisztviselő fia meggyógyításának csodatétele. A Tibériás tavánál. Egy harmadik esetben is említi az Új Szövetségben János apostol Kána városának nevét, Szent János evangélium a 21. fejezet 2. versében, mégpedig amikor a feltámadt Krisztus megjelent a tanítványoknak, és köztük a kánai Nátánaelnek, Tibériás tavánál. Nátánaelt a szinoptikus evangéliumok Máté, Márk és Lukács Bertalanként említik. Ennyit Kána településével kapcsolatban, előjáróban. Most nézzük a kánai mennyegzőt. Tisztelt rádió hallgató, kedves testvéreim! A kánai mennyegzőn egy örömteli közösségi ünneplés alkalmával vitte végbe Jézus az első csodáját, borrá változtatta a vizet. A víz átlényegülése miatt a kánai mennyegző az eukarisztia misztériumának, mint lakodalom, a bárány mennyegzőjének, vesd össze, Jelenések könyve 19. fejezet 9. verse, úgynevezett előképe, azaz elővételezése, előkészítő valósága. Az Új Szövetségben az evangélisták közül csak Szent János írta le a történetet. Elbeszélése alapján azt állapíthatjuk meg, hogy Jézus Nátánaellel, azaz Bertalannal, Simon Péterrel, Andrással és Fülöppel akkor ért Kánába, amikor a mennyegző már javában folyt. A zsidóknál az volt a szokás, hogy ha leány volt a menyasszony, akkor egy teljes hétig, ha özvegyasszony ment újra férjhez, akkor 3 napig tartott a mennyegző. A vendégek naponta jöttek és mentek, a násznép cserélődött, a násznagynak azonban mindvégig helyt kellett állnia. A vendégeket az étekmesternek kellett ellátnia étellel, itallal, és ha a lakodalom egy hétig tartott, megesett, hogy elfogyott a bor. Kánában is így történhetett. A kánai mennyegző valójában epifánia, azaz Isten jelenés, isteni megnyilatkozás, mert a tanítványok számára a kánai mennyegzőn vált először láthatóvá Jézus csodatevő ereje, istensége. Amint ezt a második fejezet 11. verse olyan szépen és mélyértelműen fogalmazza meg, kinyilatkoztatta dicsőségét, és tanítványai hittek benne. Tisztelt rádióhallgatók, kedves testvéreim! Engedessék meg még 2 fontos megjegyzés. Elsőként, helytelenül gondolkodnánk, ha a Kánában történtek jelentőségét abban jelölnénk meg, hogy Jézus milyen csodálatosan borrá változtatta a vizet, és körülbelül mintegy 600 liternyit, tehát 6 hektónyit. Természetesen ez is bámulatos. Jézus azonban éppen, hogy nem bámulatot vagy ámulatot akart és akar kelteni, hanem ennél sokkal többet. Hitet. Hitet abban az Istenben, aki őt hozzánk, emberekhez küldte. Ő tehát nem valami mutatványos akar lenni, és nem akarja, hogy mi is pusztán a felületen maradjunk, és felületesen éljünk, hanem azt szeretné, hogy mélyebbre tekintsünk a látható, a természetes világ mögé, fölé lássunk. Azaz, vegyük észre az ő jelenlétében, cselekedeteiben és csodáiban, hogy jelen van az Isten, hogy Jézus által velünk az Isten. A nagyszerű, zamatos és gyöngyöző bor, a megjövendőlt messiási ország megérkezését és örömét jelzi számunkra. A bor, a szőlőtő terméséből készült bor, ezért is olyan becses, értékes és önmagán messze túlmutató valóság, persze a maga evilági értékén és gazdagságán túl, Isten és ember együttlétének örömét, az örök boldogság mennyegzőjét jelzi számunkra, illetve a csodálatos isteni nászra az ember és az Isten örök találkozására, egyesülésére mutat rá. A kánai mennyegző másik fontos tanítása Jézus anyjának, Szűz Máriának az emberek között egyedülálló közbenjárói szerepére, mi voltára mutat rá. Arra, hogy ő még a tanítványoknál is mélyebben, erőteljesebben hisz a fiában, és azt akarja, hogy mi is higgyünk Jézus Krisztusban, és a szavai szerint is cselekedjünk és éljünk. A szolgákhoz intézett felszólítása mindnyájunkra érvényes. Tegyetek meg mindent, amit mond. Egyedül ez az üdvösségre, az örök boldogságra vezető út.
Elhangzott a Lélekszava. Kormos Csaba gesztei plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélekszava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6,